Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban!
Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Az MD Media bemutatja.
Peter Falk, Szabó Gyula. Bemutatjuk a Kalambó című podcast sorozat következő részét. Csak még egy kérdés. A Parallaxis Univerzum ballonkabátos podcastje.
Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Csak még egy kérdés, a Kalambó Podcast 11. része a Parallaxis Retroverzumban, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Tony Goodland kétségbe esetlen próbálja visszaszerezni hűtlen feleségét, Katie-t. A nő szívéhez a pénzen át vezet az út, ám most még Tony szép jövedelme sem elég ahhoz, hogy felvegye a versenyt az izmos síoktatóval, akivel Katie összeszűrte a levet. Jarvis, Tony nagybátyja azonban jó tanáccsal szolgál, hogy hogyan orvosolja a problémát, ezért az elkeseredett férj beleegyezik a saját elrablásába. A Melegházi dzsungel című rész kibeszélésében ismét köszöntöm állandó társaimat, elsőként Kubatovics Áron. Szia Áron!
Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
És Gizur Gergőt, szia Gergő!
Szia, szia mindenkinek! Akkor most már szokás szerint átveszem a szót, illetve folytatom is. A második évad második részénél járunk. Ez a Melegházi dzsungel, hogy Ádám, ugye angolul The Greenhouse Jungle, tehát nem nagyon vitték túlzásba a fordítást, teljesen rendben van. 1972. október 15-én jelent meg Amerikában, Magyarországon pedig 1976. szeptember 19. Tehát Amerikában ez rendben volt, ott nagyjából egy hónap telt el ezzel, mi nem is nagyon foglalkozunk, mert ott csinálják, ahogy csinálják. Viszont érdekesség, hogy Magyarországon ugye az előző rész, a Fekete Etűd, az 76. februárban, ez pedig 76 szeptemberében, tehát itt most vagy ugrott az MTV, és nem adott Kalambót, vagy már akkor is csinált ezeket a kavarásokat, mert itt azért bőfél évről van szó.
Ki fog ez majd derülni, nem? Talán a következő időszakban, hogy hogy lesz?
Hát, majd mindig nézegetem az időpontokat, majd meglátjuk. Szokás szerint ez is két szinkron készült, egy 1976-ban, egy pedig 1993-ban, ugye akkor jelent meg, az is MTV1 volt egyébként. Nézzük a szinkron hangokat és a színészeket is, de azt majd ugye Áronnal közös tandemben csináljuk. Bennem van most egy kis csalódás, és ezt mindjárt el is mondom, de ez magamnak szól ez a csalódás, nem pedig a szinkron hangoknak. Jarvis Goodland, aki az áldozat nagybátyja, és egyben a banki megbízott is, ő Bush Gyula szinkronizálja, az őt játszó színész pedig Ray Milland, vagy Milland. Vele érdekesség, hogy ő már szerepelt Kalambó részben, ő volt az első évad második részben Arthur Kennicott, akinek ugye a feleségét megölték, és ami számomra szintén mókás, hogy ott ugyanúgy Bush Gyula volt a szinkron hangja.
Bocsánat, melyik volt ez a rész konkrétan? A címét mond, második évad, vagy első évad, második rész? Hát
Besegít a halál.
Besegít a halál.
De ezt majd jó, akkor majd fölírom akkor a gyengébe kedvér is. Azt, nem, bocs, magam majd jutott nekem, ez az Arthur Kennicott, annyira megmaradt ez a név, hogy kapásból tudom, melyik rész az. Jó, tehát, hogy ott is szerepelt, már ott is Bush Gyula volt a hangja. Az első szinkronban Mensáros László volt egyébként az ő hangja. Katie Goodland, az áldozat felesége, Bence Ilona, az első verzióban Sunyoszki Szilvi adta a hangját. Érkezik Tony Goodland, az áldozat, no, és itt van a csalódás, mert egyszerűen röviden halvány lila gőzöm nincs, hogy ki adja az ő hangját ebben a változatban. Az első verzióban Tahitót László, de itt semmi, de nem mondták be a hangot, és akárhogy küzdöttem, nem ismertem föl. Tehát már nem tudtam eldönteni, hogy már ugye hallgatom, és nem tudtam eldönteni, hogy már azért tűnik ismerősnek, mert tényleg ismerős, vagy azért, mert már annyiszor hallgattam. Úgyhogy ha valaki tudja, hát nagyon megköszönném, mert én itt elakadtam, és ez nekem egy személyes csalódás. Ezt Ádámnak még mondtam is a felvétel előtt, hogy ki vagyok borulva.
Nem listázzák sehol.
Nem, sehol nem találtam.
Akkor a szinkron adatbázisban.
Sehol, mindenre rákerestem. Már majdnem az internet pöcegödrébe is, de nincsen. Sehol. És ez nekem fura is, hogy nem mondják be. Viszont bemondják például Frederick Wilson felügyelő helyettes hangját, aki Háda János. Az őt alakító színész pedig Bob Dishy, és ő szerepelni fog még egy részben, ami szintén érdekel, ott is egy rendőr lesz. Az első verzióban Oszter Sándor adta a hangját. Továbbá még Ken Nichols, az a bizonyos síoktató, aki önmagát egyébként először a család barátjaként mutatja be, akinek az a feladat, hogy barnuljon, ő Rosta Sándor adja a hangját, illetve még fontos szerepet tölt be ebben a részben Gloria West, Tonynak a volt titkárnője, és hát egyben barátja, illetve valószínűleg szeretője is, ő Kisfalvi Krisztina, és az őt játszó színész pedig Arlene Martell, aki még két epizódban fog szerepelni egyébként Kalambóval kapcsolatban, vagy Kalambóban, és most átadom a szót Áronnak, mert én a magyar, illetve az apró részeket kibeszéltem, és te biztos, hogy tudsz nekünk érdekességekkel szolgálni, mert itt láttam, hogy néha bólogatsz.
Bólogattam, mert így sorral előad azokat, amikkel én készültem. Ez a Rémiland, tehát ő a főgonoszunk, ő a gyilkosunk, és az, aki a segít a bárgyú férjel közösen megtervezni az elrablást, vagy igen, tehát tulajdonképpen megtervezni ezt a gyilkos, vagy na, bűncselekményt. Hogy én nem tudom, hogy a második rész kibeszélőben erről így beszéltünk-e, de hogy szóval neki Cannes-i díja van, Oscar díjas, Golden Globe-ot is nyert, és csupa nagy filmben szerepelt, 170 valahány filmben, meg sorozatban, meg tévéjátékban szerepelt, szóval hogy egy elég nagy színész, de ennél, na most képzeljétek el, a legdurvább eset viszont ez a bizonyos síoktató, ami nekem így egyébként kiesett, hogy ő síoktató. Nekem az maradt meg, hogy hát neki az a dolga, hogy barnuljon. Ő a szép fiú, a toy boy, vagy a család házi barátja, vagy nem tudom, hogy lehet ezeket még fokozni, hogy a kicsoda, és olyan sok szerepe nem volt. Képzeljétek el, én utána néztem, és nekem leesett az állam. Úgy hívják a színész, hogy William Smith. 8 éves kora óta színészkedett, pedig mit tudom én, hogy volt, hogy a tengerészgyalogságnál szolgált, és akkor ott, hogy hívják azt a arm wrestling, ezt hogy hívják magyarul, aki így, mutattam így a többieknek, hogy nem látják. Skander, ez az, tehát ő Skander bajnok volt, mert minden ilyesmit csinált, és hogy egyszerűen a fizimiskája miatt, a fantasztikus, atletikus sportos külsője miatt csak ilyen gonoszakat, meg szép fiúkat, meg ilyesmiket játszott. Ő játszott a Conan apját a Conan a pusztítóban például. Szóval, hogy ő több mint 300 filmben, sorozatban játszott, összesen 980 kreditje van. Ugye az a különbség a kettő között, hogy mondjuk ha egy sorozatban 10 részben játszok, az 10 kreditet jelent, vagy hogyha adott esetben még nem írnak ki téged, de az IMDB vagy valami azért listáz téged, akkor is tulajdonképpen megkapod a kreditet 20 évvel később, vagy nem tudom, és 79 éven keresztül volt
ő az, aki 2020-ban volt az utolsó? Jó,
mert 2020-ban volt az utolsó,
akkor ő volt az, azt nézd, igen, őt én is láttam, hogy nagyon hosszú.
21-ben halt meg, elképesztő, tehát 980 kredit, tehát ez félelmetes, viszont két nagyon izgalmasat is hoztam, ami az Ádámnak szerintem tetszeni fog. Vagy legalábbis Ádámnak biztosan nagyon fog tetszeni, meg szerintem sok hallgatónknak. Kathy Goodland, ugye ő a feleség, a Chelsea a feleség, de nem csak a feleség az, aki megcsalta a férjét, hanem persze ez a bárgyú férj is csalogatta a feleséget. Na mindegy, az őt játszó színésznőt tudják, hogy Sandra Smith, és na képzeljétek, hogy ő játszott Star Trekben. Méghozzá ő a harmadik évad 24. részében
játszott. Az eredeti sorozatban?
Az eredeti sorozatban, tehát ez valamikor a
60-as évek.
60-as évek, igen. Úgy, tehát azt írják róla, hogy ő az egyetlen olyan színész, aki William Shatneren kívül még eljátszott a Kirk kapitányt, ugyanis ebben a részben valami ilyen doppelganger, vagy nem tudom pontosan mi volt ez a harmadik évad utolsó évad záró része, és egészen a 2009-es rebootig ő az egyetlen, aki valaha eljátszott a William Shatner mellett a Kirk kapitányt. Tehát ez az egyik, ami ilyen fun fact, és gondolom, hogy szeretni fogod, Ádám. De hát itt nincs még megállás, mert van a másik, van az a titkárnő, aki csak így meg... Vagy titkárnő volt, aki...
Igen, volt titkárnő.
Vagy volt titkárnő, akinek ott van a szekrényén ugyanúgy a fotója.
Igen.
Az elrabolt emberünknek.
Egyébként nem értem, hogy mi ezzel a problémátok, és miért következtetitek, hogy a szeretője volt csak azért, mert a fényképe kim volt, hiszen nektek is kim van, nálatok is kim van az én fényképem mindegyik őtöknél.
Igen, csak én nem szoktam azt a mondatot mondani, amikor elmegyek Jarvishoz, hogy nem mondtam el neki mindent.
Szóval azt a színésznőt úgy hívják, hogy Arlene Martell, azt hiszem, te ezt mondtad.
Igen.
És ő pedig több, talán 3 vagy 4 Star Trek epizódban is játszott. Ő egy ilyen, én vagyok közületek, az egész Parallaxis stábból az, aki nem nagyon néz Star Trek-et. Hogy van az, aki ezt a jelet mutogatja, és nagyon okosak, és nagyon hidegek? Nimoy.
Vulkániak.
Na, ő valamelyik vulkánit játszott a több részben is.
Leonard Nimoy.
Igen, igen. Szóval ezeket mindenképpen meg akartam itt említeni.
De izgalmas, de hát amúgy mi Star Trek rajongók tudjuk, hogy minden út
a Star Trekbe vezet.
Egy Enterprise-ra vezet.
Igen, nem Rómába? Ezek szerint...
Nem, az őskorban volt, az nem.
Aha.
Vagy az ókorban, de...
Hát jó.
Egy dolgot vissza, még aztán folytatjuk nyilván, vagy nem tudom, Áronnak van-e, még csak itt a síoktató, hogy miért síoktató. Egyébként tényleg az a vicc, hogy a sorozatban nem derül ki, hogy ő egy síoktató, ez csak a leírásokban derül ki. Tehát én is, amikor olvastam ugye magáról a sztorú, meg Ádám, te is mondtad, hogy ezt onnan tudja, hogy síoktató a sorozatban, legalábbis a szinkron alapján nincs rá utalás. Tehát ő a család barátja, illetve az, aki, ahogy többször utalnak rá, akinek az a dolga, hogy barnuljon, magyarul a szép fiú, gondolom erre akartak célozni. És így nagyjából ennyi, aztán tudjuk, hogy szerető. Tehát fingunk sincs róla, hogy síoktató. Meg hát nem is sieltek, tehát csónakázni, vitorlázni mentek.
Én szeretnék a főgonoszról pár szót mondani, Jarvisről, aki hát a legidegesítőbb főgonosz eddig, de nem úgy, mint ahogy az ugri-bugri.
Igen, gondoltam, hogy őt fogod elfelhozni.
Múltkori részben, hanem vagy egy több részsel ezelőtt a szivaros részben, de...
Roger Stanford, akire te gondolsz.
Igen, de nem úgy volt idegesítő, hanem őt én úgy képzelem el, hogy biztos, hogy egy nagyon kedves nagypapa, viszont ezt a szerepet nagyon úgy hozta, hogy kinyílt a bicska a zsebembe már, mikor megnéztem. Ezt a hallgatók nem tudják, de eredetileg én ebben a műsorban nem is lettem volna jelen, hanem Horváth Norbi lett volna helyettem, mert annyira idegesít ez a színész, vagy nem a színész, bocsánat, mert amúgy jól játsza a karakter, a karaktere idegesítő, ez a fellengős ki, ha én nem figura, hogy én nem is akartam ebben a kibeszélőben részt venni eredetileg.
De hát legalább van egy jó témád.
Van egy jó, igen, szóval igazából nem volt ez jól megírva, én szerintem sem a színész hibája ez. A motivációja sem tiszta, tehát abszolút, 300 ezer dollárért semmi. Csinál valamit, miközben egy ilyen több 10 milliós iszonyú nagy ingatlanban lakik, és a legkisebb orchideája is, nem tudom, biztos 12 000 dollárokat.
Igen, ezt tisztázzuk, hogy ez a 300 ezer dollár, ez mai árfolyamon olyan durván 780 millió forint.
No.
Olyan durván 2 millió dollár nagyjából. Igen, tehát de sok pénz, de hogy igen, nem látjuk ezt a... De itt azért tudjuk, hogy ugye a lekötött pénzt, valami lekötött pénzt akarnak
amit az apja kicsalni, le, ugye?
Amit ugye nem lehet máshogy felhasználni, és akkor...
De itt Áronnak igaza van, és ezt akartam hozni, hogy tényleg nem, tehát általában mindig tiszta szokott lenni nagyjából a gyilkosnak a motiváció, vagy itt nyilván először a rablás, aztán a gyilkos belőle, ezt pontosan tudta, hogy így lesz. Tehát, hogy nem látom a motivációt, hiszen ő nem szegény. Ő már egy idős ember, nem úgy tűnik, hogy nélkülözne, tehát akinek tényleg futja arra, hogy egy teljes hatalmas pavilonnyi 12 000 dolláros vagy 1200 dolláros orchidea gyűjteményt tegyen magával, és tényleg biliárdasztal vagy snookerasztal volt egyébként az a szobában, az is csupa burzsó, neki 300 000 dollár, most minek már, meg hova? Tehát nem...
Elhangzik benne, az írók fölhívják arra a figyelmet, hogy tulajdonképpen nincs ennyi likviditási tőkéje, nem tud ennyi pénzt felszabadítani.
Na de valamiből mégis.
Van ez a háza, aminek mondjuk fizeti a rezsijét, értitek, meg él egy ilyen úri életet, de lehet, jó,
de
hogy
mi hiányzik
kirántani.
Még neki? Tehát mi hiányzik még?
Hát 300
de
mi, dollár.
De mit csinál vele? Tehát, hogy van egy baromi nagy háza, birtoka, plusz, autója. Most,
plusz a motivációja például annyi, hogy a baromira unja, hogy az unokaöccse a pénzét a csajra költi.
Mi köze hozzá?
Hát nem tudom, a család az család, gondolom így össze. Egy kasszán vannak, vagy nem tudom.
A család, ő meg aki szórja a pénzt.
Viszont azt szeretném elmondani, hogy a rész amúgy tele volt folytonossági hibával. Ugye a folytonossági hibának a filmezésben azt vesszük, amikor az egyik jelenetben Kalambó éppen a, hogy hívták a csávot, Jarvisra néz, a másik vágás, és aztán már a kis orchideáját nézi maga előtt. Tehát nagyon sok volt az ilyen folytonossági hiba. Sokat és nem vágtak. Tudom, biztos nem vettétek észre. Én, nekem az a meglátásom, hogy a Kalambó sorozatokat valóban ilyen, tehát ezek a gazdag házak, ezek valódi bérelt helyszínek, ilyet, ez ma is működik, de a Melegház az stúdió volt. Ez egészen biztos, látszott is rajta, és amúgy az egyszer elhangzott, hogy nem Melegház,
sauna.
Hanem szolárium.
Szolárium, bocsánat, igazad.
Sauna.
Jó, van, meleg van mind a két helyen, nem?
És a több helyen volt vetített háttér, itt a sauna, igen. Vagy a szoláriumban, ott is vetített háttér volt, amikor
igazából
pont ajtóban
nem vetített háttér, rajzolt háttér.
Hát vagy rajzolt ez háttér, festett háttér,
mint a régi,
igen, igen,
igen, a régi Ózea nagyvarázsló és társai, nagy hollywoodi, nagy 50-es, 60-as, 70-es évekbeli filmeknél volt ez nagyon szokás, hogy az egész horizont az csak egy festett.
Amikor Keti házából kiment, ott is lehetett, mert nekem ott volt nagyon.
Meg a Truman Show-ban is ez volt.
A Keti házából szerintem nem, azt kint vették föl, de amikor beült az autóba, és mutatták, hogy vezeti az autót,
hát az
a Jervis, az megint
az, hát
az
a klasszikus
volt,
tévé.
De aztán utána vágtak igazi kintű felvételek. Próbáltak ki trükközni, de igen, több ilyen nagyon feltűnő volt. Amit mondtál, hogy mik a folytonossági hibák, ráadásul a forgatásokon kifejezetten mindig van egy asszisztens, akinek egy dolga van a minden forgatás alatt, reggeltől estig csak azt nézi, hogy a folytonossági hibákat szűrje ki. Ha ott volt egy váza, akkor egy odarak egy másik vázát. Tehát, hogy erre tökre kell figyelnie.
Nem hibáztatom érte őket, ez manapság amúgy úgy megy, hogy tulajdonképpen egy iPad-del fölveszi a jelenetet, a nagy totált fölveszi, és akkor ahhoz igazítják. Ez manapság így megy a film meg a tévégyártásban. De az az igazság, hogy itt én azt gondolom, hogy nehéz dolga volt, és ez nem egy film, ez egy tévéfilm. Kevesebb elvárás, kevesebb pénz, gyorsabb tempó, nem napi 2 perc nyersanyagot veszünk föl, hanem nem tudom. 13-at vagy 8-at, tehát hogy itt azt gondolom, hogy nem is annyira számít, de szembetűnő volt, főleg az eddigi részekhez képest, ahol ebből azért jóval kevesebb volt.
Na jó, de ha most már ennyire kulisszatitkóba belemegyünk, akkor még egy dolgot tegyünk így, szerintem így tudjátok, ilyen viszonyításképpen, tehát hogy mondtad, hogy 2 perc helyett, ez lehet, hogy akár 4, 5, 8, 10 percet is fölvesznek egy napi sorozatnál. Ez mondjuk nyilván nem napi sorozat, de egy nagy üzem típusú. Ehhez képest a másik véglet, tehát amikor filmet forgatnak, akkor ha egy nap 30 másodpercet fölvesznek, akkor már boldogak. Tehát ezt körülbelül így kell elképzelni.
És tök érdekes volt, hogy közben meg azt láttam, hogy például aztán belemehetünk a cselekménybe, csak szerintem ebben a részben ezek izgalmasabbak voltak, hogy amikor a Kalambó bemegy a kocsiba, a lezuhant autóba a golyót kivenni, akkor ott is volt egy belső beállítás, amit a hallgatóknak mondok, hogy úgy képzeljék el, hogy egy mondatér, egy operatőr bemászott a kocsiba, és onnan volt egy beállítás erre a másik gyakorló őrnagyra, vagy nem tudom, aki most a társa volt, vagy az ilyen kis
felügyelőhelyettes.
Szóval, hogy közben meg voltak ilyenek benne, amik amúgy teljesen ilyen tök felesleges, ugyanígy a házban, amikor házkutatás volt, akkor volt egy ilyen kézikamerás felvétel. Tehát így látszik, hogy csak úgy utólag úgy, tehát hogy valahogy meg úgy éreztem, hogy ezek teljesen feleslegesek, lehetett volna a felügyelőhelyettes kívülről is mutatni ugyanabból a beállításból, nem kellett volna rá másik, de gondolom az egyik legdrágább forgatási napja ennek a résznek, az pont az volt, amikor a kocsi lezuhant, és ott kocsivjákolták.
De ide jussunk el. Gergő, össze tudod foglalni, mi ez a sztori? És aztán nagyon szeretném, hogyha erről a bizonyos hegyoldalról és az
én nagyon szeretnék erről beszélni, mert itt nagyon sok érdekesség van.
Teljesen más hegyoldalon gurult le az autó, mint amin azt
jussunk el ide.
De hogy eljussunk odáig, azért az nagyon fontos a kedves hallgatóknak elmondani, hogy eddig azért a Kalambóban megszokhattuk, hogy az első percekben, vagy legalábbis mondjuk negyed órán belül megtörténik a gyilkosság, főleg, ha egy 75 perces részről van
ez
szó.
Ez most megint egy 1 óra 13-as
Ez egy 75
volt.
Perces rész volt, így van, és a felénél történt meg a gyilkosság.
36. percben. Igen, én is fölírtam, hogy nagyon sokáig vártunk a gyilkosságra. Ugye az egész történet arról szólt, hogy megrendezték ezt az elrablást, kapott egy telefonhívást a Keti, hogy balhé lesz, baj van, hogy kicsit aggódjon. Keti elkezdett telefonálni körbe, hogy kinél lehet, felhívta a titkárnőtől kezdve mindenkit, hogy hol van. Természetesen Jarvis is felhívta, aki megnyugtatta, hogy Tony biztos, hogy jól van. És közben ugye mit csináltak? Megrendezték ezt az autó balesetet, ami gyakorlatilag annyi történt, hogy a Tonynak ezt a gyönyörű szép sárga Jaguárját, ezt kivitték oda valami szerpentines részre. Ott Tony kiszállt belőle, lelökték a hegyoldalban az autót, egyébként tök jó világos volt éjszaka, lelökték az autót, majd aztán ugye jött egy levél, és váltságdíjat követeltek érte, ugye így akarták megmozgatni azt a pénzt, amit Tony apja kötött le, hogy ne tudja elszórni sem ő, sem a feleségére, viszont volt benne egy záradék, hogyha kivételes vagy nagyon sürgős eset van, akkor ez a pénz feloldható, felköthető. Felköthető? Nem, az nem.
Hát át akarták mosni ezt a
így
pénzt.
Van, meg akarták szerezni, és az nyilván egy baromi jó dolog, hogy váltságdíjként ezt kiszedni. Az egy dolog, hogy aztán Jarvisnak más tervei voltak. No de, ugye megtalálták ezt a bizonyos autót a szakadékban, vagy ott lelökve, és biztos, hogy sok mindenki kiszúrt Aaronnak is, látom, hogy nagyon van egy gondolata. Én itt egy más szemszögből szeretném megközelíteni, mert pont az előző részben beszélgettünk arról, hogy a kutya az lehet, hogy azért került be, hogy Kalambó kapjon egy társat. Ehhez
ez
képest,
konkrétan azért került
igen,
be.
Igen, ehhez képest most viszont kapott egy kvázi társat.
Hogy egy nagyon béna társa, talán a legbénábbat az egész sorozatban.
Ez pont ez az, hogy ő egy nagyon érdekes ember, mert ugye ő az a bizonyos Frederick Wilson felgyőlő helyettes, aki már amikor megjelenik Kalambó, rögtön körülugrálja őt, tehát szinte egy kicsit úgy tűnik, mintha őt bálványozná. Meggyújtja neki a szivart, jaj, de örülök, hogy magával dolgozhatok, stb. Tehát kicsit benyal neki.
Tudja, hogy mit kellett mondania, hogy a Ricsi azt mondta, a Ricsi százados azt mondta, hogy a legjobb ember. Egyébként szerintem nem felügyelő helyettes.
De,
nagyon
mondták.
Sokszor, igen, de nagyon sokszor fordítják a Kalambót is felügyelőnek, a Lieutenant-t. Én azt gondolom, hogy az csak egy fordításéba.
A Lieutenant az ugye hadnagy, ő pedig sergeant egyébként, volt. Tehát sergeant, őrmester aha. Elvileg, hát magyarul.
Hát akkor őrmester.
Értem.
Szokta, csak a Kalambóban sokszor mondja azt valaki, őrmester hozzá.
Igen, azt, szerintem itt azért lehet, hogy a magyarban azért mondták a felügyelő helyettes, mert hogy ugye valakinek a helyettes, hogy ez a Ricsi ember őt küldte oda. Tudod, ezekkel már játszottunk ezekkel a pozíciókkal, hogy kicsoda, ebben mindig beletörik a bicskánk, hogy most akkor ki hol merre.
Meg a fordítók bicskája.
Igen, lehet, hogy az övéké is. Szerintetek vajon ez a felügyelőhelyettes, vagy tök mindegy, Frederick Wilson vajon azért került be ebbe a részbe, hogy csak megcsinálják azt, hogy milyen akkor, hogyha Kalambó kap egy kvázi társat.
Nem, dramaturgiai oka van.
Jó, nem? Tehát csak egy vicces, hogy pont a kutya után részről van szó. Viszont te, Ádám, azt mondtad, hogy a legbénább társa. Na most ez is egy érdekes dolog, mert ugye úgy kezdődik, hogy Csontig benyal neki. Ez ugye lehet azért, mert tényleg komolyan gondolja, bár a végén már azért nem úgy tűnt, hogy tényleg komolyan gondolja, hanem
nem
csak azért...
Nem ezért béna, bocs, nem ezért, mert abszolút félre minden, tehát hogy egyáltalán nem jó irányba nyomozott.
Hát jó, de ennek pont ez a lényege, hogy pont ez erről szól az egész sztori, hogy
nyilván
ugye...
Ezért kellett dramaturgia jön
minden, bele. Mindent lejegyzete, baromi alaposnak tűnik, az összes modern technikát felhasználja, az akkori kvázi modern technikát,
az
ami Kalambó nem.
Az infravörös fényképezőgép, ami nem infravörösben fényképez, ezt nem is értettem.
Azt én sem értettem meg, hogy honnan szerzi hozzá, na mindegy, ez most ért, az tök mindegy.
A filmet,
igen. De a lényeg onnan indult, ugye, hogy a Kalambót folyamatosan becsicskítja azzal, hogy ő semmilyen modern technikát nem ismer, mármint Kalambó. De közben meg ugye ment az, hogy de magam milyen jó.
Nem, szerintem nem volt becsicskítás.
Nem úgy csicskítva, hanem hogy mindig arról szól, hogy mindig az jött le, hogy a Kalambó csak csodálkozik, hogy ó, ilyen is van, olyan is van, és akkor mindig mondja neki. Abszolút nem ledegradáló módon mondja neki ezeket a dolgokat, megmutatja be neki.
Figyelj, szerintem teljesen tévút már, mint ez az egész karakter, amikor közli, hogy csinál egy 3D-s fényképfelvételt.
Azt mondjuk arra kíváncsi lettem volna 72-ben.
Miről?
A lábnyomról.
Lábnyomokról. Mert már nem használunk gipszet. Hát a mai napig gipszel veszik le a lábnyomokat.
Azt megnéztem volna, azt a 3D-s fotót.
De tudta Kalambó, hogy amúgy nincs nagy jelentősége.
Igen. Látszott. És ugye ott jön az a lejtős rész, aztán átadom a szót, ahol van egy rész, ugye, amikor lemennek az autóhoz, és hát Kalambó szó szerint letaknyol, legurul ezen a lejtőn, és még be is mondja, hogy hát nekem ez egy kicsi meredek volt, de igaza van, gyorsan lejutottunk. Két érdekes dolog. Erről olvastam egy olyat, hogy ez lehet, hogy nem volt szándékos ez a leesés.
Ez véletlen volt.
Akkor viszont jól belerakták. A másik viszont az tipikus Kalambó, hogy ő baromi nagyot esett, viszont a szivar az a kezében maradt. Tehát az éppen is egészségesen.
Én azt gondolom, hogy főleg tudván az, hogy Peter Falk milyen hisztis volt, sokszor már az elmúlt részekben a biztosítója soha nem engedte volna. Itt kaszkad, ez egy nagy totál lett volna messziről egy kaszkadőrrel. Véletlenül sikerült, és tök jól
nagyon
jó tovább volt. Játszották a jelenetet.
Nagyon jó volt.
Áron?
Az baj, mindent lelőttök, amit én el akarok mondani. Annyira hadd jöjjek vissza, hogy ez a csávó, aki, miről beszéltünk, hogy őrmester, Én nagyon beleszerettem volna abba az ötletbe, hogy ez direkt hoztál be és letesztelik a nézőközönséget, de nyilván ez nem így működik a produkció szempontjából. Tehát forgatnak tavasszal vagy nyáron egymás után egy csomó részt, tehát hogyha ez tényleg le lett volna tesztelve, akkor visszatérne, holott tudjuk, hogy ő ugyan vissza fog még térni egyszer a színész, két évvel múlva.
Valószínűleg közel nem lesz hozzá most.
És nem ez fog, így van, tehát nem ezt fogja játszani. Tehát miközben tökre adna magát, hogy ezt teszteljük ki, a valóságban egyszer csak behoztak egy ilyen karaktert. Nekem az a véleményem, hogy nekem nem tetszett maga a karakter, engem nem érdekelnek ezek a nagyon, nagyon geek, ilyen nagyon precíz, aktakukac jellegű fickók, miközben, ha figyeltétek, a két színész rendkívül jól egymás alá játszott. Tehát, hogy egyébként, mint színészi partnerként, ő elfogadta, hogy ő itt a másodhegedűs, a Peter Falk itt a főszereplő, az ő keze alá játszunk, és igazából a dinamikája szerintem tök jó volt, rengeteg humort vittek az egész rész alatt, amikor folyamatosan beszól ennek a fiatal rendőrnek. Fun fact, ugye arról van szó, hogy ő pár éve végzett talán a rendőrakadémián, és egy 40-es fickó játssza, szóval azért van azért itt egy kicsit így döccen nekem a színész választás, de...
És valószínűleg nincs felesége, van pénze hülyeségekre.
Hát igen, ja, igen, de tényleg...
Mert tele magának ilyen... vette azt az infravörös teleobjektíves
fényképezőgépes csodát. Tele van ilyen cinkelő szövegekkel, tehát hogy jó a dinamikája igazából, csak nekem maga a karakter nem érdekes, nekem nagyon elütött a Kalambótól, de nem úgy elütött, hogy de jó, majd kiegészíti egymást egy a hideg a meleget, hanem ilyen, mit keres ez itt? Tehát nekem inkább ilyen érzésem volt.
Van, később is lesznek partnerek, akinél viszont ezt nem érezzük, és nagyon sokat, tehát jól működik, a sztoriban is jól működik az ő jelenlétük. Lesz egy Mac nevű.
Én ebben egy hullámot éreztem egyébként. Hogy először az van, hogy ő mennyire tiszteli őt, Kalambót, utána inkább az, hogy ő azért csak vagányan egyedül megoldja a vége felé, ugye, hogy most nincs itt Kalambó, én vagyok a főnök, tartozzuk le a nőt, de a végére azért csak kijön az a Kalambó lényeg, hogy hát mégiscsak a Kalambó itt a király, mert ő nagyon tévúton járt.
De azért engem. Valójában arról van szó, hogy ha ez a csávó nyomozott volna egyedül, akkor most lecsuktak volna egy ártatlan nőt, és soha nem derül fény a gyilkosságra, tehát azért én szerintem ez nem, tehát hogy én nem látom ezt igazából mókásnak ezt a szitut inkább. Vagy ezért ellenszenves számomra ez a karakter, még akkor is, ha közben maga a játéka, a szövege poénos volt, stb.
Mert itt az a lényeg, hogy a Kalambó az egyetlen, aki nem dől be ezeknek a trükköknek, amivel ezek a furfangos gyilkosok játszani akarnak, míg egy átlagos, igen, tehát itt a Kalambó felistenítéséről is kell, hogy szóljon, gondolom, ez a rész.
Sőt, az írók még velünk is játszanak, hiszen mi se értjük, hogy mit keres a Kalambó egy ilyen helyen, amikor itt elraboltak valakit. Konkrétan a rendőr is megkérdezte, és a Kalambó annyit válaszolt ilyen hegykén, hogy hát nem kell mindent érteni.
Ez nem kell minden kérdésre válaszolni.
Így volt egészen borosan, tehát imádtam, de egy picit még hadd beszéljek én is, mert tényleg én is imádom azt a jelenetet, amikor ott vagyunk Hollywood szélén, való a sivatag szélén. Gondolom ez ilyen Mulholland Drive, vagy valami ilyesmi lehet, tudjátok, amikor kezdődik a sivatag, és ilyen tele dimbes, dombos részekkel. És több kamera is veszi azt a bizonyos lezakózást, vagy lebumlizást, vagy nem tudom, hogy kell azt nevezni. És én ott néztem, hogy van olyan kameraszög, ahol tisztán látszik, hogy ez nem stunt, tehát nem
kaszkadőr,
hanem ez tényleg Peter Falk, és ebbe a pillanatban én megemeltem a kalapomat, mert én imádom azokat a színészeket, ezeket a fizikai színészeket, akik nem ijednek meg attól, hogy esni kell, hát akkor esünk. Ha be kell ütnöm a fejemet, akkor beküldöm a fejemet a szerep kedvéért. Tehát ez nagy szó, tehát ez kevés színész meri ezeket bevállalni, sok színész azt mondja, hogy ő félti a testét, a testi épségét. Kalambó azt mondta, hogy ő lemegy, csak elvesztette az egyensúlyát, és úgy lezakódott, hogy én azt hittem, hogy ott marad.
Tehát csodaszép volt a végén. De a végén, ahogy
megállt, óriási a kockázat,
leült, az igen. nagyon szép mozdulat volt.
Nagyon.
Igen, karakterben marad, de azért azt vegyük észre, hogy ez egy nagyon... És én nem gondolom, hogy ez biztosan, ahogy ti is mondtátok, egy véletlen. Tehát elbotlott, és így alakult, és akkor már végigjátszotta. De ha mondjuk ez a negyedik felvétel a forgatás közben, és eltöri a kezét, hogy a lábát.
Hát a lábát inkább.
Akkor nincsen epizód.
Az nagy baj.
Akkor
az
nincs folytatás, baj. Így van, úgyhogy azért mondom, hogy ezt a biztosító, a producerek nem hagyták volna, úgyhogy valószínűleg itt tényleg az van, hogy
rohadt nagy mákja volt mindenkinek.
És mivel tovább játszották, és teljesen, és ott még volt valami kiszólás, és amit most már nem tudok felidézni, de hogy volt, tehát hogy nem tűnt fel benne, de hogy, tehát ez amit jó nagyot estem, igen, Kalambó, tehát hogy valami ilyesmi volt benne, ami azért úgy érződik egy kicsit, ha ilyen szempontból nézzük a jelenetet, hogy egy kicsit annak is szól, hogy most egyébként, hogy a kamera az addig forog, a színész tudja, amíg azt nem kiabálja a rendező, hogy cut. Addig forog a kamera, addig szerepben
van. Lehet, hogy hasznos anyag lesz belőle.
Igen, és ez egyébként fantasztikus.
A hallgatóinknak, ha más nem, ezt ajánljuk, keresik meg, YouTube-on fönn van.
Fönn van.
Félelmetes a jelenet, tehát ha más nem, ezt keresik meg.
Gondolkodtam azon, hogy a borítóképünk az lesz, amikor őt ül a már a
Deal.
Susnyásba. Látszik is, hogy nem számítottak rá, hogy a susnyásba fog ülni, mert ott mindegy a fókusz állítással, meg különböző dolgokkal ott vannak azért problémák. Na de gyerekek, itt most már túl vagyunk a műsorunk felénél, úgyhogy szerintem jussunk el a konkrétumokig, és mint az epizód felénél, vegyük fel a fonalat, megtörténik a gyilkosság, mert hogy ugye eljátsszák ezt a pénz, mi ez, zsarolópénz hát átadását. Nagyon bénán ebben, most nem menjünk bele, nagyon sokat lehetne vekengeni részletekre, amit ti, kedves hallgatók, úgyse tudtok, mert nem, szerencsére nem néztétek meg ezt a részt, vagy ha már láttátok korábban, úgyse emlékeztek rá. Szóval tele van ilyen apróságokkal, mint ahogy a folytonosságiba és stb. De végül tulajdonképpen, hát mivel Kalambóról van szó, bármint Kalambó epizódról, meghal az áldozat, meghal az unokaöccs, és elkezdődik a nyomozás.
Hát mert surprise, surprise, az történik, hogy a nagybácsi az egész pénzt magának akar, én nem akar risztelni. Nem akar, hát... Ilyenről még soha nem hallottunk, hogy az egyik ember double crossing, ő is átvágja a cinkostársat.
Most beszélje, Gergő!
Jóaj! Apu, én megmondom őszintén, már ez azért nem akarok erről, mert itt tényleg egy baromi egyszerű sztori volt, tehát megcsinálták ezt a gagyi jelenetet, a végén megölte, ugye, amikor elvitte a rejtek helyre, ott lelőtt, tehát ezen túl van tárgyal, ugye Kalambó elkezd nyomozni. Itt jön a fontos rész, ami az első igazán érdemi fontos rész, hogy Kalambó elkezdi ugye, hát csak elkezdi most már akkor felgöngyölíteni a szálakat, és meglátogatja Gloria Westet, azt a bizonyos titkárnőt, aki egyébként nagyon sok kulcsmondatot... Jó, nem. Pöcök megjelenik, elvesztem a fonat, bocsánat. Istenem, a kúr***jádat, de aranyos vagy. Jó, most vagy elveszed onnan a cicád, vagy vége a műsornak. Ezekkel a szemekkel, még a te szemeidnél is cukibak, Ádám, pedig itt van a fotód most is.
Ez mind benne marad az adásban.
Ez várható volt. No, szóval miután... Tehát meglátogatja Gloria Westet, azt a bizonyos volt titkárnőt, akiről hát ő állítása szerint nem volt Tony szeretője, hanem csak rendszeresen feljárt hozzá beszélgetni, és elsírni a bánatát, panaszát, hogy hát bizony az ő kis feleségét megcsalja, pedig mennyire szereti, és ezért sírt állandóan nála, de majd mindjárt megoldódik a probléma, mert pénzhez jut, és 50 000 dollárért cserébe az a bizonyos magát állandóan barnító, vagy barnítani kényszerülő csávó 50 rugóért el fog tűnni, lelép örökre, és akkor talán visszakaphatja az ő kis feleségét.
De ez nem volt igaz végül. Tehát, hogy nem derült ki, de nem volt. Én azt gondolom, hogy nem volt igaz.
Hát nézd, Ken...
Ez egy poligám kapcsolat volt tulajdonképpen.
De Kennek a reakciójából Kalambó egészen véletlenül...
Igen. Talán nem kellett volna elmondanom.
Egészen véletlenül elejti, amikor ők éppen ezzel a bizonyos Ken... Érdekeseként pont egy ilyen Barbie csávót Kennek hívnak. Tehát Ken Nichols és Keti elmennek vitorlázni, pont akkor ejti ezt a mondatot el egészen véletlenül, és abból a reakcióból nekem úgy tűnik, hogy lehet, hogy igaz, de ebből nem derült ki számunkra, hogy utána lehet-e cseszve a csávó, vagy nem.
Jó, most álljunk meg egy pillanatra, mert szerintem túl messzire jutunk, és Áronnak szerintem ezekhez a dolgokhoz van hozzáfűzni való. Legalábbis úgy tűnt, lehet, hogy nem.
Igazából én nekem az volt feltűnő ebben a nyomozós részben, hogy szépen zajlik a cselekmény, és megyünk a rész vége felé, és még mindig hogy lesz ebből a megoldás, mert azt látjuk, hogy igazából ez a bizonyos Jarvis tökre végig gondolta az egész cselekményt, sőt, amikor egy picit rezgett volna a léc, tehát előkerül a fegyver, és a fegyver körül elkezdenek nyomozni, akkor azt csinálta, hogy éjjel belopózott a feleségnek, a hálószobájába, miközben a feleség alszik, és ott elrejtette a pisztolyt. Ez egyébként ez egy fantasztikus jelenet. Én nem is tudom mi, nekem az ilyen, tényleg az ilyen 50-es, 60-as évekbeli ilyen krimik, vagy ilyen filmnoárok jutnak az eszembe, amikor alszik a hölgy, az ágyba is éjszaka oda belopózik, és közben ott mahinál.
Hát ha én így aludnék, mint ez a nő hallod.
És majdnem fölébred, de akkor visszahanyatlik, és aztán megint fölébred, és jobbra néz.
Forgolódik állandóan,
de nem ébred föl, és a fickó addig-addig mahinál a szobába, amíg el sikerül rejteni a pisztolyt. Tehát, hogy és úgy, hogy nem ébred föl a hölgy, és már ott vagyunk a 80. percben, vagy nem tudom, 70. percben, mindig azon gondolkodtam, hogy oké, hogy is fogja ezt a ügyet megoldani majd Columbo? De elhangzik egy kulcsmondat, valahol a rész kétharmadánál. Többeknek is van pisztolya, de a Jarvisnak a pisztolyát ő már használta, mert egy évvel ezelőtt betörtek az Orchidea mit mondhatok? Szolárium?
Szoláriumába.
Oké, okay. Akkor legyen szolárium.
Ezt agyam eldobom.
Igen. Tehát betörtek, és ő rálőtt a betörőre, csak valószínűleg nem találta el, de mindesetre nincs meg sem a golyó, sem betörő nincs meg, tehát, hogy ő már egyébként használta a pisztolyát. Én nem biciklit szereltem, de valamit csináltam közben, tehát nem nagyon figyeltem. Igen, tehát nem az, de valamit csináltam, és nem nagyon figyeltem, és a végén ugrott be, hogy áhá, hát ez biztos valami fontos információ volt, de ne szaladjunk még ennyire előre.
Ne szaladjunk előre, mert főleg ugye te most előhoztad ezt a pisztolycserét. Ugye ennek volt egy előzménye, hogy ez a bizonyos Gloria, miután Columbo meglátogatta őt, Gloria felhívja Jarvist, ezt a nagybátyot, ugye a gyilkosunkat, és hát nagyon úgy tűnik, hogy Jarvis őt is szeretné eltenni lábalól, és itt engem rendkívül idegesített ez a történet. Gyakorlatilag Gloria, ez a titkárnő, előadja az elméletét, ugye elmondja, hogy Columbo nála volt, stb. Tony úgy. És Jarvis már úgy érzi, hogy Gloria rá is veszélyt jelenthet, mert esetleg be tudja őt, rá tudja terelni a gyanút, és akkor már nyúl a fiókba a fegyverére, elő is veszi a fegyvert, és
de
engem annyira idegesített.
Ott van mögött,
tehát a vak is látta volna, hogy ez fegyverhez nyúl, ott van a kezében, de ez a nő csak darálja, mondat, nem tűnik fel neki, és aztán azért menekül meg, mert kimond egy jó mondatot, ami miatt ugye becsempészi a fegyvert utána. Ugye az a bizonyos mondat az, hogy az ő elmélete szerint a feleség volt az, aki a cinkos volt ebben a rablásban, mert hogy Tonynak is volt egy 32-es kaliberű fegyvere, és ezt a 32-es kaliberű fegyvert ő a feleségének adta.
Követhetetlen.
Igen, de a fegyvercserére azért van szükség, mert bekerül a képbe még egy fegyver, ami Tonyé volt.
Hát ezt mondom, hogy már követhetetlen itt a fegyvereknek a mennyisége.
Hát én erről nem tehetek, hogy ennyi fegyver van egy részben. És a lényeg az, hogy a Gloria elmélete szerint ez a bizonyos 32-es a gyilkos fegyver.
Ki az a Gloria?
A titkárnő. Tehát Gloria a titkárnő, és Gloria a titkárnő szerint Keti a feleség az, aki megölte Tonyt, az áldozatot.
Hát meg nyilvánvalóan, hogy Jarvis is a nőre akarja terelni, már csak nem csak azért, mert belopózott és bevitte a fegyvert, hanem bevitte még azt a táskát is, a raktárszobába.
Gyakorlatilag a Gloria adott egy ötletet neki, hogy terelje a nőre a gyilkosságot. Mert ő eredetleg nem tervezte ezt látszólag, hanem ahogy ez a nő, ez a titkárnő felvetette neki a sztorit, hogy 50 000 forint jutalmat is ajánlanak állítólag ezért, hogyha valaki megtalálja a gyilkost és az elrabolt pénzt, mert hogy volt egy cinkosuk, ez már biztos. Akkor jött neki ez a nagyon nagy ötlet, hogy az egészet rákeni a feleségre. És ezért ment fegyvert cserélni.
Nem volt a nézőknek kiemelve, de azért az elég egyértelmű volt, hogy amikor az a őrnagy valaki helyettes az arról beszél, és magyarázza a Columbónak, hogy három különböző cigarettafajta, három különböző tányér, három különböző volt abban a házban, ahol bujkáltak az emberrablók, hogy a hallgatók is értsék, ahhoz képest szóval eléggé szájbarágos volt, tehát hogy vannak emberek, akik ugyanazt a cigarettamárkát szívják például, meg most, tehát hogy meg most akkor három tányérú, lehet, hogy négyen voltak,
lusták voltak mosogatni.
Az egyik nem evett, vagy lehet, hogy ketten voltak, csak az egyik kétszer evett, tehát hogy ezekből nem lehet ezt így következtetni, én erre mondom, hogy tele volt ez a szerencsétlen ember, aki majd valamikor elvégzi a rendőr nem tudom micsodát, az teljes mértékben tévúton volt, annyira rossz következtet, semmi szimata nem volt, tehát nekem az zavar, tehát hogy ott figyelni kell, jó következtetéseket levonni, és szimatnak kell lenni, megérzésnek, hogy mondjam, tehát ez a bizonyos X-faktor, ami ebben benne van, nyilván szerencsének is, itt nem volt.
Lényegében ő benyalta az egész történetet, mert erről szólt az egész, hogy a gyilkos végig őt húzta azon a vonalon olyannyira, hogy amikor megcsinált ezt a fegyvercserét éjszaka belopozva, utána kapásból saját magára hívta a rendőrt, hogy ja, itt a fegyverem, amit ugye most hozott el, hát vizsgáljátok meg, hogy ezzel én nem lőttem.
Nem volt gyanús. Tehát, hogy nem,
hát
tehát
ő innentől fogva már túltolta, mert utána meg rögtön el is ment a Keti házába házkutatásnál, hogy jaj, megnézem, tudok-e segíteni.
And now something completely different. Emlékeztek rá erre a Chili evős jelenetre? Ez ugyanaz a színész játszotta, aki már korábban is adta a Kalambónak a chilit?
Szerintem igen, nekem nagyon ismerős volt.
Nem néztem rá, de nekem ismerős volt. És Kalambó mindig chilit eszik. Akárhányszor látjuk.
Viszont bab nélkül milyen a chili?
Nem tudom. Nem tudom.
mert csak hogy a kedves hallgatók is tudják, ugye chilis bab, így szoktuk mondani, és chilit kért, de most
bab nélkül.
Baba vagy bab nélkül? Ez volt a kérdés.
Tele van a rész ilyen nagyon érdekességekkel, meg furcsaságokkal, és én nekem az az érzésem, hogy nagyon sok ilyen kis mellékszál volt, egy csomó, ezekről mind beszéltetek, ezekről a mellékszálokról.
Szóval létezik amúgy a chili és bab nélkül, például mexikai rizses húsnak is mondják, tehát én ezt megint egyébként alapvetően amúgy nem tudom, mit mondott eredetileg, szerintem amúgy nem chilit, de ha ezt is mondta, akkor ne felejtsük el, hogy az amerikaiak, meg a kanadaiak, meg az ázsiaiak, meg mindenki más országokban esznek olyan kaját, amit mi nem, és amikor azt mondjuk egy amerikainak, hogy gyere, egyél egy palacsintát, akkor ő nem arra a palacsintára fog számítani, mint
ez
amit.
Biztos.
Tehát én csak azt akarom ezzel mondani, hogy ezen szerintem felesleges lovagolni, mert nem is tudjuk, hogy ez...
Köszönjük, Emese, tehát mexikai rizses hús, túl van tárgyalva.
Nem, de az sokkal érdekesebben hangzott volna, hogyha azt mondja a fordító, hogy mexikói rizses hús legyen itt a szövegben.
Nem volna, a szájára nem megy rá.
Igen.
Ez olyan, mint amikor kimondja valaki egy skifiben, hogy ilyen lassan, hogy tűz, és akkor a szája meg fire, és a magyar szikra tűz, tehát igen.
Hát mondja, nem, mégsem mondhatja azt, hogy tüzecske.
A vége fele vagyunk a műsornak, 10 perc van még körülbelül hátra, úgyhogy szerintem a végkifejletig jussunk el, mert igazából a nyomozás az annyira random volt, összevisszaság, hogy ez tényleg teljesen
legyen. Szinte végig ugye a felügye, ez a helyettes vitte a nyomozási részét, mert Kalambó egy bizonyos részben nem is volt ott.
Az elején már erről hosszabb beszéltünk, hogy most vajon jó volt-e a kémia, vagy nem, kettőjük között, de valóban az történik, hogy ő így klasszikus nyomozói technikákat bevet, átkutatják a házát a feleségnek, nem találják meg a rendőrök, de ő neki van szimata, tehát nézzük meg egyesével a cipőszekrényt, aztán végül megtalálja az elrejtett pisztolyt, és akkor ő azt gondolja, hogy na most akkor megvan oldva ez az eset. Kalambó pedig végig ez alatt a negyedórás jelenet sorok alatt így ott van, de így nem nagyon piszkál bele az ügybe, kicsit ezzel-azzal beszél, és itt is azt látjuk, hogy hát nem a Kalambó oldja meg, hanem ez a figura, holott mi nézőként pontosan tudjuk, hogy nem, itt ez biztos, hogy tévúton van, és jön Kalambó.
Nem véletlenül engedi azt, hogy
csinál csak, oké, rengeteget segítettél. Néha van így ilyen kiszólása is, hogy ja, hát igen, rengeteget segített.
Maga nélkül nem
lennék sehol. Igen.
Kedvencem, amikor végül ott az üvegházba találkoznak, ugye ott mindenki ott van ez a feleség, vagy hát özvegy, meg mindenki ott van, meg Jarvis, meg Kalambó, meg ez a őrnagy, őrmester, valaki. Ugye, csak nem letartóztat, ugyan már. Szóval ez a tipikus ilyen, tehát ha úgy vesszük az oltásokat ilyen sok idézőjelben, amit kapott a modern technika miatt, igen, a Kalambó az egész részben, itt a végén...
A végén visszarugott.
Bolond vagy, hát egyértelmű, hogy nem ő a tettes, és úgy derült ki.
És én nem váltottam át angolra, de el tudom képzelni, hogy ez a magyar szinkronban ez sokkal jobban kijön.
Hát persze, hát a Szabó Gyula az... Olyan szépen játszik a hangja, annyira igen, aranyosan igen csinálja, olyan szépen tud váltani.
Az nektek megvan ez az apróság, hogy ez mindez, ez a jelenet sor itt a végén, ez hajnali 3-kor történik ebben a bizonyos melegházba, vagy üvegházba?
Nem voltam ott, aludtam akkor ezek
szerint. Tehát ez megint egy olyan rész, ami azért nekem nehezen hihető. Na mindegy, tehát az történik valóban, hogy mikor már mennének letartóztatni, akkor Kalambó egyébként éjszaka idézelve belopózik, ezt nem látjuk, hát azt látjuk, hogy hazaérkezik Jarvis hajnali háromkor, és már ott van a Kalambó ebben a melegházban, és kiderül azért, mert ő valamit ott mahinált, hát mit mahinált? Ezzel a bizonyos fémdetektorral, korabeli fémdetektorral kereste a golyót.
De régi porszívó.
Azt megfigyeltetek, hogy Jarvisnak nincs háza?
Csak melegháza
van. Őt csak a melegházban látjuk, ott nem béreltek egy külön épületet neki, hogy az legyen a háza. Úgyhogy ő hajnali háromkor, ha megérkezik haza, ő az Orhideák közé megy a melegházba.
Igen, oda érkezik, és oda hozza az őrmester.
Lehet, hogy ezért kellett a 300 ezernek, hogy legyen végre egy háza.
Lehet egyébként, igen.
És basszus, egészen eddig szittuk, hogy nincs itt indíték, ott van.
Ott van az indíték, és oda hozza az őrmester a letartóztatni kívánt özvegyet, meg még egy-két rendőr is ott van, tehát ott van a záró jelenet sorunk, ez mindez hajnali háromkor.
Bár a snooker asztal volt valahol, bocsánat.
Szerintem amúgy az biliárd asztal volt, de nem figyeltem annyira. Volt egy gomba a közepén?
A gomba nem a snookerben, az a rexben van.
Ja, tényleg. Okay. Na, ennyit, kedves hallgatóink, ez volt a tudományos infotainment ebben a műsorban, hogy ezt letisztáztuk. Szóval az a lényeg, hogy már láttuk korábban is, hogy minek mondják, hirtelen részecske detektor jutott eszembe.
Fémdetektor.
Fémdetektorral már látjuk elején ott a gyilkos fegyvert a nőházában is azzal keresik, és látjuk, hogy kiderül, hogy Kalambó hadnagy, amíg ottan várakozott erre az egész tévutas dologra, addig hát lemeózta ezt az üvegházat, és bizony megtalálta azt a golyót, amit kilőtt a Jarvis egy évvel ezelőtt erre a betörőre. Jó, most azt hagyjuk, hogy ennek valójában mennyi esélye volt, meg ott tényleg három év alatt nem volt egy orhida házba földcsere, meg ilyenek, mert mint világföldcsere, vagy ilyenek.
Nem volt rá pénze.
Elhisszük mi nézők, így van, elhisszük mi nézők ezt a dolgot, hiszen nem volt 300 ezer dollárja rá, és innentől kezdve ugye Kalambónak nincs más dolga, vagy nem volt más dolga, mint hogy korábban elküldte a szakértőnek, és hajnali fél négykor meg is érkezik az eredmény, hogy bizony, ugyanaz a fegyverrel lőttek bele a kocsi szélvédőbe, ugyanaz a fegyverrel ölték meg Tonyt, hogy hívták, az áldozatot, és ugyanaz a, vagy ugyanabból a fegyverből kilőtt golyó ölte meg, és ugyanabból a fegyverből kilőtt golyó volt az, ami bizony ott meg belefúródott a földbe, amit ugye saját maga a Jarvis mondott el, ugye ez a egy évvel ezelőtti betörők után lövés, és hát hogyan magyarázza meg, kedves Jarvis, hogy hát egyrészt ugyanaz a fegyver, másrészt meg, hogy került a Carol lakására, hát hogy máshogy, mint hogy őt.
Ő Keti.
Oda csempészte.
Itt volt egy nagyon szép, ez egy nagyon szép befejezés, nagyon jó csavar, egy olyan megoldást választott Kalambó megoldásra, dupla ismétlés, amire még Áron is ugye felkapta a fejét bicikli szerelés közben, mert ez tényleg...
Basszus, és most tényleg felkapta a fejét, ha láttad.
Tehát ez nagyon jó csavar volt a végén, mert ahogy Áron is mondta, hogy fogja ezt megoldani, tényleg lövésünk nem volt, és ott volt előttünk ez az elejtett mondat, de zseniális.
És hát sajnos volt neki lövése egy évvel ezelőtt.
Igen, szerintem ez egy okos ügyes megoldás volt, miközben igazából az egész rész nekem egy kicsit olyan fura volt. Ne feledjük el, ez volt az első olyan rész, hogy Kalambót hamarabb megláttuk a részben, mint hogy a gyilkosság megtörtént volna. Lesz még néhány ilyen rész, de igazából nem szokásos
volt már
ez.
Ilyen. Volt már ilyen, de amúgy igazad van, ritkán látjuk
ritkán
ezt
van
ilyen,
ez.
Ilyen felállásban.
És nekem az volt az érzésem egyébként a filmet nézve, vagy hát az epizódot nézve, hogy itt azért egy kiteljesedett Kalambót látunk már. Tehát igazából minden a helyén van, jó a karakter, a szivart még akkor is fogja, amikor lebucskázik a száz métert a domboldalon. Tehát, hogy itt minden, tehát minden részlet a helyén van, jó a zenéje, igazából jó volt a ritmus, a függetlenül, hogy kicsit nekem mondom, ez a elraboljuk, tehát, hogy megetszük az elrablás, és utána abból a váltságdíjat követelünk, szóval nekem egy kicsit ilyen bárgyú volt, meg minden, de tulajdonképpen nagyon egyben volt, és egy nagyon...
De nem láttuk a nyomozást, bocs, nem láttuk, tehát a Kalambóban azt élvezzük, hogy fölgöngyölíti a nyomozást, és meg azt kellett bámulnunk, hogy ez a kis helyettes felügyelő, vagy ki a tök, vagy ki, az bénázik.
Igazad van, de közben rengeteg humor volt benne burlesk részek is, kiszólások, tehát hogy az egészben volt valami, tehát független attól, hogy szerintem Kalambó valóban egy kicsit halóványabb volt, de úgy az egész az már látsz, az már kiteljesedett Kálamba, hogy már nem keresgélték, hogy milyen a karakter, itt már nem keresgélték, hogy milyen legyen a hangulata. Megvan a jó jazz zene, a gazdagok, a humor, a kiszólás, sőt, volt visszafordulás is önmagában is, meg volt csak még egy kérdés is, tehát igazából kettő. Tehát ezek most tényleg már minden megvolt, szóval nekem ez így rendben volt.
De kimondtad, Ádám a lényeget kimondta, csak annyi, hogy ugye annyira keveset volt benne a Kalambó, hogy ez az a rész, ahol alig volt tangó a gyilkos és Kalambó között. Itt szinte nem volt. Ez egy nagyon hiányzó elem.
Áron, hányszor hangzott el benne, hogy csak még egy kérdés, vagy csak még egy apróság?
Egyszer hangzott el, és egyszer visszafordult el szöveg nélkül. Tehát én ezt 1+1-nek
írom. Strigulázzunk.
És én strigulázom.
Strigulázzunk, és most kérlek szépen indoklás nélkül mondjatok egy krimiként és kalambóként egy-egy pontszámot.
Kezdem én azzal, hogy gyorsan megleszünk. Krimiként nekem csak egy 5 pontos, de kalambóként azért hozza a hetet.
Krimi 5, kalambó 6.
Én nekem pedig krimi szintén 5, és kalambó szintén 6.
Egyetértek
Gergővel.
Azt úgy zárjuk le ezt a megoldást, ezt a két értékelést, ahogy kalambó egyre több mindenre mondja ezt, hogy hát ez fantasztikus.
Hát ennek a fantasztikus műsornak a végén nem maradt más hátra, mint hogy figyelmetekbe ajánljam, hogy a következő alkalommal a Döntő játszma című részt beszéljük majd ki, amelyben egy Los Angeles-i futballcsapat menedzsere teszi el lábalól a tulajdonost. Kubatovics Áron, Gizur Gergő és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne feledjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból?
Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj különdíjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
Hamarosan jön a következő rész.